Hát Isten hozott mindenkit, köszönjük szépen a türelmeteket és a kitartásotokat. És azzal, igen, egy rövid imával szeretnénk kezdeni, hogy mégiscsak tudjuk, hol vagyunk, jó? Az Atyám, Fiam és a Szent Szélek nevében. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrral telve, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Azért is, én is elindítottam, képzeld a felrövőt, de minél többen vesszük fel, annál jobb. Nehogy is. Azért vállaltuk szívesen ezt a felkérést, mert azt tapasztaljuk a közvetlen környezetünkben is, nagy családban is, barátok között is, hogy gyereknevelés alatt sokan csak a gyermek, vagy pedig egyfajta ilyen hibásan értelmezett gyermekjogok korlátozását értik. Pedig ez csak egy nagyon szűk része, és szigorúan mondom, hogy elsősorban a gyermek és nem a gyermekjogok korlátozását foglalja magába. Ez egy nagyon szűk kis szelete, valójában ez egy interaktív folyamat, egy nagyon jó kis játszma sorozat, amiben a gyermek és a szülő is aktívan részt vesz, és állítjuk, hogy legalább annyit formáltak rajtunk a gyerekeink, ha nem többet, mint mi ő rajtuk. És igazából az akkor kezdtem el gondolkodni ezen, hogy kéne beszélni a gyermeknevelésről, mikor egy általános iskolai osztálytalálkozón egy volt osztálytársam föltette a kérdést, hogy aztán ti is olyan szigorúan nevelitek a gyerekeiteket, ahogy téged neveltek, vagy titeket a bátyáddal neveltek annak idején. És úgy elgondolkodtam rajta, hogy tulajdonképpen erre nincs is jó válasz. Aztán mégiscsak az volt a válaszom, hogy nem, mert én nem hiszem, hogy a szigor megoldás, hanem inkább igyekszünk következetesen nevelni őket.
Én amikor megismertem a Jósomat, akkor annak ellenére András egyháziskolába járt, Győrbe, és ott is állítólag az ottani tanárai szerint is az én a Jósom egy szigorú anyuka volt. És én egyáltalán nem egy olyan családot ismertem meg, ahol rideg szigor lenne. Nagyon odaadó szülőket, és nagyon odaadó gyerekeket. Addig a felnőttek nyilván. Felnőtt gyerekeket, akik nagyon szerettek, és szeretnek a mai napig egymás társaságában lenni. És nem illet össze ezzel, hogy aminek tartjuk, hogy első képzetünk van, hogy szigorú. Szigor az alanyjal idegséggel párosul. És emellett viszont megismertem anyósomat, és azt kellett látnom, hogy ő egy nagyon rendszerető, remek jó rendszerező, és egy nagyon következetes asszony volt, most már csak sajnos. És rá kellett jönnöm, hogy lehet, hogy ez volt az, amit a külső szemlélő szigornak vélt, de belülről, akik megélték, a gyerekei, mire felnőttek, ez látszott, hogy egyáltalán nem egy ilyen rideg távolságtartó családdá formálta őket, épp ellenkezőleg.
Poénból szoktam mondani, hogy az én anyámtól még a győri bencések magja is félt, a kemény mag, de tényleg a viccet félretéve, igazából ez nem is neki szólt, hanem az a környezet, ahová iskolába jártunk, egy félig falusias környezet, ahol nem volt érték a tanulás, a gyerek mint materiális érték és értékteremtő szerepelt a családban. amit ugye nem is nagyon akarnék mással jellemezni, mint hogy az általános iskolai osztályunkból egyedül én mentem tovább fiúként gimnáziumba. Ketten mentek mezőgazdasági szakközépiskolába, ketten mentek műszaki szakközépiskolába, a többiek meg szakmát tanultak. Tehát nem volt az érték, hogy a gyerek tanuljon. És itt még masszívan a szocializmusba járunk,
nem követelték,
ahol a termelés volt a lényeg, hogy pénzt keressél, a melós volt az érték, és az átlagember, és a jó ember, és ezzel szemben a szüleinknek távlati terveik voltak velünk, amihez ők önmaguk között, a szülők egymás között kialakítottak egy rendszert, egy rendszerességet, amit elvártak tőlünk is, és ez a rend, ez a rendszer, ez kívülről ridegnek tűnhet. És itt visszautalnék azért egy szerzetes rend kívülről még a mai fiatalságnak is olyan ridegnek, zárkózottnak, zsolosmázónak, köldöknézőnek tűnhet, és mennyire meg tudnak lepődni emberek, amikor például ő nem szerzetes persze, de mondjuk egy fábrikornél, vagy szerzetesként egy jacekkal találkoznak, hogy strandra is lejönnek, szörfözik is, hú, még focizik is a gyerekekkel. Szóval ez a fajta rácsodálkozás volt, én úgy gondolom, a volt osztálytársamnak a kérdésében.
És nem kell nagy dolgokat gondolni, azt tudom, hogy anyósomnak nagyon-nagyon fontosak voltak, és sarkalatos fontok annak idején, mikor mennek ágyba gyerekek, közösen étkezzenek. Magyarul azt ők, mint szülők szabtak meg számtalan keretet. Nemrég olvastam egy interjút Vekevi Tamással, oktatásról volt benne szó, egyáltalán nem nevelésről, de kicsit kikacsintott arra is, és ő azt következőt mondta, hogy nincs liberális nevelés, hanem egy keretet kell adni a gyermeknek, amiben biztonságban érzi magát, és amin belül biztonságban érzi magát. És azt kellett látnom, hogy ez, az anyósom ezt tudta megadni ezzel a rendszerességgel, a rendel és a következetességgel a fiainak. Ezt az erre való igényt,
De erre igénye van minden gyereknek, és ez egy teljesen természetes igény, még akkor is, hogyha ma Magyarországon, de egyáltalán a világban és a médiában nincs rend. Tehát annyira nincs rend a fejekben, hogy akik ma liberálisnak mondják magukat, azoknak még az anarchiához sincs köze. Ezt most nem politizálás, tehát nem szeretnék itt politikába belecsúszni, de még az anarchiában is van egy rend. Tehát aki az anarchiát megálmodta, ő úgy képzelte, hogy ugye állam nem szól bele, de mindenki megteszi a magáét. Na most ehhez képest ma azt látjuk, hogy egy értékválság van, egy létbizonytalanság van, amiben te neveld föl a gyerekedet. De ehhez neked nem adnak meg semmi hátteret. És nagyon jó volt, hogy a James Dobsonnak a Fegyelmez megéri című könyvére rábukkantunk lassan 20 évvel ezelőtt, amiben az egyik alapvetés, és ez nekünk is az alapkövünk, alapvetésünk lett, hogy a gyerekedet meg kell tanítani bizonyos formákra, ő nem lesz magától olyan, amilyenné te szeretnéd. És azt írja a Dobson, hogy ha azt akarod, hogy a gyermeked valamilyen, tehát például jó legyen, akkor tanítsd meg rá. Tanítsd meg, hogy ő köszönjön szépen, hogy kösse be a cipőjét. Mutasd meg neki, hogy hogyan kell, ahogy az iskolában utána kért számon, hogy hogyan köszönünk. Eljátsszuk a köszönést, hogy kezét csókolom, jó napot kívánok, szervusz, csókolom, szia. Ezt mind meg lehet tanítani. Ha azt akarod, hogy valamilyen ne legyen a gyereked, ne legyen nyeglen, ne legyen idétlen, ne legyen szemtelen, ne szaladgáljon el, tanítsd meg rá, hogy most itt ennek nincs itt az ideje, hogy te elszaladgálhatsz, például templomban. Például egy előadás közben ne kiabáljon. De meg lehet tanítani a gyermeket, ha kell, akkor korlátokat kell szabni, ha kell. Az én kezem a korlát, ami befogja a kis száját, hogy most csöndesen beszélünk. De egyet nem tehetek meg, hogy ráhagyom a másfél éves, fél éves, egy éves, négy éves, hét éves gyerekre, hogy lesse el a felnőttektől, hogy ők csöndben vannak, miközben ő zavarja a felnőtteket. Tehát ezt a felelősséget is kérem szépen, hogy érezzük át, hogy ennek a tanításnak a felelőssége az a mi vállunkon van.
Azt, hogy mennyire igénylik a gyerekek az ilyenfajta rendet, rendszert, itt többen vagyunk pedagógusok, mi tanultuk is annak idején pszichológiából. De szerintem mi sem bizonyítja jobban, ha csak megnézzünk egy bölcsödét, egy óvodát, meg az alsó iskola négy évét, hogy milyen sok rituálét beépítenek a megérkezéstől kezdve. Óvodában, ahova jártak a gyerekek, külön ének volt minden egyes cselekvés előtt. Tehát számtalan rituálit kiépítettek, amit mi segítségnek vettünk, és mi is, amit szerettünk volna, amilyen rendszert szerettünk volna a napjainknak, ahhoz mi is megpróbáltunk ilyen kis rituálékat kiépíteni. Kapaszkodó, fogozkozó, amivel a gyerekek tudták, hogy most mi jön. Nagyon nagy segítség volt. És ha már tanultam róla, hogy mennyire ragaszkodnak a gyerekek ehhez, nem véletlenül, akinek van gyereke, tudja, van, hogy egy mesét százszor is kér. Mert ragaszkodnak ilyen visszatérő ciklikus dolgokhoz.
Mert akkor miért ne használnám ezt
ott a családomon belül is?
Ha nem csinálom, a gyerek hazahozza az óvodából. Tehát ő mondja, hogy kezet szoktunk ám mosni az óvodában étkezés előtt. Elmaradt? Akkor találjuk ki, hogy otthon hogyan is vezetjük be? Igen, jaj de jó, taníts minket kezet mosni. Tehát rendszert kell otthon kiépíteni, mert még a kicsi gyerek sem buta, tehát nehogy azt higgyük, hogy ő nem érti, meg nem látja a különbséget, és ha otthon nincs rendszer, akkor elbizonytalanodik, lavírozni fog, és az óvodában fogja jól érezni magát. Viszont a rendszer kiépítésén megint csak úgy van, hogy semmi nagy dologra ne tessék gondolni. Itt nem arról van szó, hogy mérnöki pontossággal meghúzzuk a vonalakat, határokat. Itt rengeteg közös családi együttlétről van szó, amikor együtt vagyunk, amikor mi a szülők előre már erre felkészülünk, és azt mondjuk, hogy az étkezés az úgy zajlik. Ha leülünk az asztalhoz, leülünk enni, bárhol. Ugye úgy kezdődik, hogy kezet mosok, helyet foglalok, imádkozom, leves, második, desszert. Tehát van egy rendszer az étkezésünkben, ezt így tanultuk meg, így tanították meg nekünk, hogy jó vagy nem jó, lehet ezen vitatkozni, de van egy rendszere az étkezésünknek. Ha elkezdünk össze-vissza enni, hogy most csipegetek egy kicsit, csipegetek innen is, onnan is, most gyorsan bekanalazom a levest, aztán 3 óra múlva jaj, eszek egy kis már kihűlt másodikat, gyorsan megmelegítem és futva, én magam is gyomorbajos leszek. Meg úgy fog menni a hasam, mint a második ukrán front. Tehát itt nem lehet össze-vissza kapkodni az életünkbe, és a gyereket is erre kell megtanítani otthon. És ehhez a családnak közös együttlétekre van szüksége. Családonként ez más és más.
Ez teljesen más és más. És nyilván, hát erről mi rájöttünk, hogy erről nagyon sokat kell beszélgetnünk már előtte, sőt, célokat, meg kell fogalmaznunk célokat. Minden családnak más és más a célja, vagy más és más tart fontosnak. Mi például, ami kicsit így kilógott a sok-sok együtt gyereket nevelőkből nálunk, nagyon-nagyon fontos volt, hogy 7:30-8-kor lefeküdjenek a gyerekek. Ez nekünk cél volt, nem mindenkinek az. Nem kell ezt követni. De nekünk cél volt. Arra jutottunk, itt amikor így készülgettünk, hogy még hogyha fafejűnek is tűnik, mint például ez a mi célunk, mert mi tényleg le akartuk őket fektetni, magunknak szerettük volna az estét, sikerült is ezt elérni, egyébként mind a négynél. De ez a külvilág számában, szemében sokszor fafejű célnak tűnt, akkor is volt egy cél, egy megfogalmazott cél. Ahhoz, hogy egy rendszert kidolgozzon, vagy képítsen magának az ember a családján belül, ha nincsen célja, ha nincs egy megfogalmazott célunk, akkor nem is tudjuk, hogy mit akarunk elérni. Az szinte olyan, mint a gyerekekkel kapcsolatban, mint egy nem nevelés.
Márpedig ugye az a marketingnek, de egyáltalán a közgazdaságtannak, a vezetés elméletnek az alapja, hogy rosszul dönteni sokkal kisebb rossz, mint nem dönteni. És ez a szülő felelőssége. Nem a gyerek. Vannak dolgok, amiben a gyerek dönt, el fogunk jutni odáig, hogy hogyan is tanítsuk meg, hogy döntsön a gyerek, hogyan vezessük rá, de például ilyen közös célunk volt, amit betartottunk az esti lefekvés mellett, a közös étkezések. Nagyon kevés adódik egy család életében, általában a vacsora az, ami ugye Nyugat-Európában nem véletlen, az a fő étkezés, és akkor esznek meleget és többfogást. Nekem gyerekkori emlékem, hogy másfél-két órás vacsoráink voltak. Nem volt óránk, nem volt mobiltelefonunk, kórházudvarban nőttünk fel, ahol aztán csatangolni lehetett jobbra-balra, de este fél hat órára, így vacsora időre mindig hazataláltunk. És onnantól akkor elindult a közös családi este, és akkor jöttek a történetmesélések, és ha belegondolunk, egy jó kis vacsora, egy jó kis vegetatív állapotban az ember, amikor ellazul, a gyerekek is jól laktak, ellazultak, és már hozzászoktak ahhoz, hogy megvárjuk egymást az asztalnál, és beszélgetünk, és mindenkit meghallgatunk, mindenkire sor kerül, és azt mondjuk a nagyobbaknak, hogy most csöndbe légy, mert a legkisebb fél óra alatt nyögi ki a maga kis két mondatát, akkor könnyebben megnyílik, és ez egy életforma, és egy igény lesz, és ott megéli az elfogadottságát a gyerek, és megéli azt, hogy most van egy olyan hely, ahol ő nyugodtan megnyílhat. Viszont nem szabad kisfelnőttnek tekinteni a gyereket. Tehát azt tudnunk kell, hogy ő amikor célokat fogalmazunk meg magunknak, hogy itt van egy vekni kenyér az újszülött a kezemben, és hová szeretném, hogy eljusson, hogy atomfizikus egyetemi nagytanár és Nobel-díjas legyen. Tehát azt tudnunk kell, hogy mindezt jól nevelten és nyelveket beszélve, és természetesen kiváló sportolóként 3-4 olimpiát megnyerve érje el. Tehát azt tudni kell, hogy ő babaként még nem ugyanaz, aki lesz majd aggasztyánként. Tehát nem szabad őt kisfejlődnek tekinteni, hanem ahogy Ignác úr borkostolóján hallhattuk, hát még egy élő, egy bor is egy élő kultúra és forhát, egy gyermek lelke, személyisége, az általunk fog kiforni, és ebben kell őt támogatni. És meg kell tanítanunk, ezt nem győzem elégszer mondani, hogy meg kell tanítanunk bizonyos dolgokra.
És ezeknek a betartatása, meg egyáltalán magunknak is be kell tartani, ez valahol a következetesség, a tanult dolgok rendszeresen alkalmazása. Ez nekünk szülőknek is néha nehéz, sok lemondással jár. Évekig nem néztünk híradót egyáltalán, mert az a gyerekek ideje volt.
A barátok közből nem láttunk egy részt se, igen, és ez nem panasz, hanem büszkeség.
Tehát, hogyha tudtam, hogy van egy napirend még hétvégén is, és valamikorra van ebéd, akkor bizony föl kellett kelni, nagyon sokszor előbb kívánta volna szombaton vagy vasárnap az ember, mert máskülönben annyira megcsúszik a családi program. Tehát ez áldozatokkal jár a mi részünkről is. Az, hogy be kell vállalni részünkről is, azt nagyon jól megfogalmazta egyáltalán nem családi élettel kapcsolatban egy a kórus vezetője az ikretnek, a első két gyermekünk ikergyermek, és amikor ők bekerültek az általános iskolai kórusba, és ő úgy fogalmazott, ez annyira
borzasztó egyszerű, rövid, de nagyon velős mondása volt, hogy tessék szíves lenni, jókedvűen, vidáman hozni a gyerekeket a kórus próbára is, és a szereplésre is. Ha valamelyik vasárnap vagy szombat reggel úgy kelünk föl, hogy a francba már megint vinnem kell téged, hogy szerepeltek, és megint nem tudok sokáig aludni, akkor a gyerek is úgy fog jönni, hogy a francba már megint menni kell. Ha a szülő azt mondja, hogy menj, akkor a gyerek nem fog menni. Tehát tessék szíves lenni, hozni a gyermeket. Azaz jó példával kell előjárni, és nem mindegy, erre majd ki fogunk térni későbbiekben is, hogy mit hall a gyerek a mi szánkból.
Tehát akkor is támogatom a tanulók rendszeres alkalmazásában, amikor nekem kényelmetlen. Mert akkor tudom elvárni tőle, hogy megcsinálja, amikor neki kényelmetlen. Amikor tanítjuk, nem... És most így főleg azt hiszem a kis gyermekkorról beszélünk alapvetően, igen. Néven kell nevezni a dolgokat. A jóra azt mondani, hogy az jó, a rosszra mondjuk meg, hogy az nem jó. Ne azt várjuk, hogy majd ellesi, hogy mi a jó, mi a rossz.
Nem szabad egy gyereket kitenni olyan döntési helyzetnek bizonyos kor alatt, hogy ő döntsön arról, hogy mit akar. Olyanról döntsön, amit nem ismer. Ez hihetetlen félelmetes tud lenni. Tehát igenis meg kell neki mutatni, hogy a jó, jó, amikor az értelme kinyílik annyira, el lehet mondani, hogy azt mi miért tartjuk jónak, a rossz pedig miért rossz, és azt nem csináljuk. Van olyan időszak, amikor azt mondjuk, hogy ne csináld. Ezt nem szabad. És ha csinálja, akkor megfogom, és odébb teszem. És ha még ez sem elég, akkor én itt most Arany Jánost idézném, mert ő sok mindenben nagyon autentikus volt, gyereknevelésben is, és a Juliska elbújtósásának a második verszakában ugye a kislány duzzog, és az indokokat sorolja, hogy hát bizony gyakorta megesik, nem újság a gyerekszobában, az így háborúság, a fiú vagy leányka a tisztjét megfeledi, papa megdorgálja, s a mama megfedi. S ha nagy a vétség, s nagyon rossz a gyermek, az se hallatlan, hogy valakit megvernek. Azzal kényszerítik a maga javára, melynek egy-két könycsepp nem olyan nagy ára. Félreértés ne esik, itt nem a gyerekverésre szeretnénk biztatni senkit, még a borkostoló után sem. Tehát itt nem arról van szó, de, és itt el szoktam mondani, hogy volt egy olyan szakasza az életünknek, hogy délelőtt és délután is aludt mind a három nagyjából egykorú nagyobb gyermekünk, és akkor kiálltunk Kaposvártól nem messze egy Szarkavár nevű helyre, ahol van 8 ház, meg egy Somsics kastély, ami most szálloda, és ott volt egy hát, mint ennek a kétharmada akkora kápolna. Ahogy kimentünk oda, 5-en minimum megdupláztuk a misér résztvevőknek a létszámát. Téli időben, nagy fagyban, térdigérő hóban, orkán, ruhában, ilyen overallban. Barnus fiunk volt mindig is az, aki nagyon tudta feszíteni a húrt, és ő akkor is elért egy bizonyos szakító pontig, és apa kivitte, és hát a gyenge lelkű kaposújlaki nénik mondták, hogy bent is lehetett hallani, mekkorát csattant az a nadrág. Én pedig ezt úgy éltem meg kint, hogy mintha valaki így a csuklómat fogná, és nem engedné, és nem is tudtam nagyot ütni, csak a hangeffektus volt nagyobb, és utána a Barnus helyreállt, kicsit hüpögött, átölelte a lábam, fölvettem, megöleltem, megpuszilgattam, bementünk. Tehát megesik az ilyen, nem jó, nem szeretjük, és meg kellett éljem azt, hogy hát engem gyerekkoromban azért egyszer-kétszer elkalapáltak, és nem sok volt, ami ok nélkül történt volna, de átéltem azt, hogy egy szülőnek rosszabb időnként ráütni egy gyerek fenekére, mint egy gyereknek ezt elszenvednie. Tehát nem arra akarok biztatni senkit, de van az a határ, amikor igenis kell az a sokkoló pillanat, hogy csatt. Amerikában azt mondják, hogy inkább az apát keze, mint a rendőr lőfegyvere. Nagyon durva, de ez valahol így van, hogy inkább csattanjon a popsina kéz, mint hogy tisztjét elfeledje a gyermek.
Hát ebben konkrét esetben például, hát Andrásnak nem volt mit tenni, föl kellett vállalni egy konfliktust a gyermekkel, egyszerűen azért, mert így tudott neki irányt szabni.
És a gyerek nem abból fogja megérteni, hogy te szereted meg, nem akkor éli meg azt, hogy te igazán szereted, hogyha ő bármit tehet és jöhet, mehet, mindent megkap és mindent elér, és ráhagyod és megszakad, hanem ha értelmes kereteket szabsz az ő életének és viselkedésének, és ebben ő biztonságban érezheti magát. Tehát ha megvan az a biztonság, hogy eddig és ne tovább, akkor ő azokon a határokon belül nyugodtan, kényelmesen elközlekedhet. Egyszer-egyszer nekiütközik a határvonalnak, akkor megéli azt, hogy most ilyen-olyan büntetés, retorzió van, de ezt fel tudjuk oldani. Tehát ahogy a Barnosnak is az volt az első, hogy megölelte a lábam, és jött, és megpuszítottam, megöleltem. Gondoljunk bele, ha ez 2-3 évvel később történik óvodai közösségben, vagy 5 évvel később iskolai közösségben, az óvónőnek, a tanítónéninek nincs erre se energiája, se ideje, se bátorsága, hogy manapság megöleljen egy gyereket. Tehát legyünk ebben őszinték, hogy olyan kritikus világban élünk. És ezt otthon te feloldhatod, hogy igen kicsim, az volt, azon túl vagyunk, megtanultad, megyünk tovább. Nem kell ezt elmondani neki, tudja ő magától.
Visszatérve, igen, célok megfogalmazása, rendszer kiépítése, amit így említettük, hogy ezt érdemes előre, meg pontosan, meg lehetőleg konkrétan így átbeszélgetni. Azaz, ehhez elengedhetetlen a szülők kommunikációja egymással. Néhány évvel ezelőtt még Kaposváron volt egy Emmanuel tábor, ott a Gorove házaspár tartott egy előadást, és volt egy mondatuk, ami számunkra egy kulcsmondat volt, így hangzott, hogy a gyermek ajándék átmeneti tényező a te életedben. És igen, tehát rádöbbentük, hogy ez teljesen így van. Én egy szentségi házasságban élek az Andrással, nem a gyerekemmel. Nekem ő kell, hogy legyen a legfontosabb. Tehát ahhoz, hogy mi igazán jól tudjunk működni, mint család alap, irányszabó, célt kitűző, ehhez elengedhetetlen az, hogy mi a házasságunkat rendszeresen karbantartsunk, hogy a házasságunkat építsük, hogy a házasságunkat
működtessük.
Úgyhogy mindenkinek azt tudom javasolni, hogy akinek alkalma van erre, és tényleg hát, tehát más oldalról nem tudok nyilatkozni, csak mint házastárs, hogy ez legyen abszolút alap a házasságunk működtetése, csiszolása, karbantartása, együtt megélése. Abszolút alapja lesz annak, hogy a gyermekeinket neveljük. Érdemes. Az Emmanuel is szervez házas hétvégéket, Ábel házas hétvégék címen. Nekünk sokat jelentett a házas hétvége elnevezésű
közösségi mozgalom,
meg amit ők tanítottak. Van ismerésünk, akinek meg az nem jött be. Teljesen mindegy. Keresünk rá alkalmakat, és ne
várjuk, igen, hogy önmagától működjön.
Igen, ne várjuk, hogy önmagától működjön. Igen.
Hiszen nem is önmagától való, és ezt ugye visszautalnék itt az elejére. Mi ezt megfogalmaztuk önmagunknak célként, hogy az este a miénk. Többek közt ezért is. Hát nem csak azért, hogy a házas életünket elhuncutkodhassunk. Azért is, igen, azért is a miénk. Tehát ott akkor nincs keresni valója a gyereknek. Ne kelljen attól rettegni, hogy a 3 éves gyerekünk fölkel és átjön, és jaj, rosszat álmodtam. Benne van a pakliban, de ha úgy tanítottuk, úgy szoktattuk, hogy igen, most este van, van egy kis esti fény, itt vagytok a gyerekszobába. Ez is érdekes, hogy nálunk nem volt soha külön szobája mindenkinek, de ez már egy másik történet. Hiszen ha egymással jól tudunk működni, tehát ezért is fontosak ezek a karbantartó alkalmak, és a napi rutin felett mindig egy picit visszatekinteni, hogy hó, hát most mi 20 éve már házasok vagyunk, hanem azt is tudomásul kell vennünk, és erre az ember mindig utólag döbben rá, hogy a gyermekvállalás az persze szép, nagyon jó, de tudjuk meg, hogy innentől mi az Isten teremtő művében veszünk részt. Tehát ugyanúgy, ha valaki kimegy felolvasni a templomban, ő az Isten hangja, amikor felolvassa az olvasmányt, szent leckét, ugyanígy, amikor valaki gyermeket vállal, és megéli ebben a házasságát, ő az Isten képére és hasonlatosságára teremt egy új teremtményt. Hihetetlen felelősség. Hihetetlen. Tehát ha ebben belegondolunk, akkor itt nem kisebbről van szó, nem kisebb a felelősségünk, mint kaptunk egy részt az Úrból, a világ teremtőjéből, amit a Marik Gergő nagyon jól mondott ma, hogy ha Ferenc pápa ide jönne, akkor mindenki, hogy meg akarom érinteni. A saját gyerekem legalább annyi, mint Ferenc pápa, hiszen ő is az Istennek egy darabja.
De címe ugye az volt a kis előadásunknak következetesen is, szeretettel, nagyon sokféle módja van, hogy mindezt úgy élje meg a gyerek, hogy tényleg mi szeretjük, nem csak őt, egymást is. Például szerintünk nagyon fontos, hogy lássa, hogy mi kimutatjuk a szeretetünket egymás felé, a mi felnőttek, apa, anya.
Ahogy a jó családunk közvetített a nagyobb felé, hogy apáik smaciztak.
Pedig csak megbuszítik.
Igen, megcsókoltuk egymást. Igen. És aztán jött oda, és ölelt át bennünket mindegyik ilyenkor, és elcsíptünk az egyik Emmanuel táborban, most nincsenek itt, még bátrabban merjük mondani, most is itt van a házaspár, egy ilyen pillanatot, hogy álltak sorba az ebédlőnél, anya ért oda később, apát átölelte, megpuszílt, és a kislányok állt mellettük, és elolvadt, hogy az én szüleim. Na, ez az, amit a gyereknek látnia kell. Akármennyire is természetes az, hogy szeretem, ugye az öreg székely az 50. házassági évfordulón aranylakodalmon felesége kérdezi, hogy hát ember, hát szeret maga engem? Hát 50 éve azt mondta, hogy szeret, azóta se szólt, és erre az öreg székely megrántja a vállát, hogy 50 éve megmondta, majd ha változik, szólok. Értem én ezt a lelkületet, de ez nem az enyém. És gyerekeknek példamutatásként sem biztos, hogy ez a leghelyesebb.
Aztán az előbb említett rendszer, ami közös családi együttlétekben nyilvánul meg, vagy hát azok az igazán jó szegletkövek, ezek mind-mind nagyon klassz közös családi programok is, ha belegondolunk, amin felül még közös család, plusz közös családi programokat is tudunk szervezni. Az együttlét már önmagában egy olyan plusz töltet, egy olyan plusz szeretetteli töltetet ad az egész családnak, és a kötelező programokat is meg lehet így élni, és a kis pluszokat, amiket beszervezünk. Meg lehet élni egy kisebb fajta jó kis kirándulásnak azt, hogy elmegyünk a kicsivel a nagyért, vagy a nagyjal a kicsiért. Mi mind-mind alkalom ahhoz, arra, hogy beszélgessünk egy jót, Vagy ha nem beszélgettünk egy jót, hallgassunk együtt, és nézzük a lehulló fát levelőt. És rugdossuk a zizegő leveleket. Mind-mind olyan közös pont, közösen megélt szituáció, ami teljesen feltölti az egész családot.
Amíg a Zsófi a Bardossal járt a Nagyokér az óviba, vagy később a Jócsával, mindig egy bő 3/4 órával előbb kellett elindulni az óvodába, ami körülbelül 10 percre volt, mert az összes bodobáccsal tegező viszonyba kerültek a gyerekek. Az összes lehullott faágat meg kellett fogni, főleg a fiúknak, az összes fát le kellett kardozni, és ez mind-mind-mind nagyon fontos esemény volt. Nem is beszélve arról, hogy mindenről be is kellett számolni apának, aki hazaér. És még apa hazaér, ehhez egy gondolat, lányok, asszonyok. És visszakanyarodunk a házasság működtetéséhez. Tessék szíves lenni, megpróbálni kívánatosnak lenni, és feleségnek, és szeretőnek maradni. Nem könnyű, hatalmas feladat. De amikor egy férjet kiszipolyoz a főnöke, az ügyfelek, a munkatársak, a beosztottak, és egész nap hülyékkel viaskodik, bocsánat, ilyen nincs, nem, olyan nincs. Tehát egész nap testileg, lelkileg, szellemileg leszívják, és hazamegy, és egy bogja frizurás, kinyúlt pólós, kinyúlt melegítős szürkeség várja. Ezen át lehet lendülni, meg át is kell lendülni, de nem könnyű.
Tehát egy kicsit elkényeztetjük.
Így van, tehát tessék szíves lenni a vizuális stimulust fenntartani a házasság többedik évében is. Jó? És itt nem azt jelenti, hogy a 4 gyermek, meg 2 gyermek, meg 1 gyermek után az anyukának megereszkedik a pocakja, akkor ő neki aerobikozni kell egész nap, és nem, szó nincs erről. Úgy vagytok gyönyörűek anyának, ahogy vagytok, tehát ez félreértés ne essék. Itt csak a fogadás örömét élje át az a férj, aki hát férfiből van, és ezt szereti, hogyha egy picit ezzel is kényeztetitek.
Most ezt hagyd tegyük ezt hozzá, hogy nézd már saját magunk elősöntöm, hogy ez fordítva is igaz.
Abszolút. Abszolút. Tehát most akkor folytassuk a mondatot, hogy férfiak, ti vegyétek észre, és tessék megdicsérni, hogy le lett mosva az ablak, hogy tiszta a függöny, hogy tiszta terítőt kaptok. Hogy jól áll a smink, jaj, de jól néz. Tehát azért ezt észre kell, ezt köszönöm szépen, hogy mondtad, mert ez soha nem egy oldalú. De ez soha nem egy oldalú. Ez így van, és a férfiaknak is az ápoltság, ne egy áporodott, sörszagú férjessel haza, egy szervusz anyu, hanem azért adjuk meg egymásnak azt, ami megjár.
Én még egy gondolatot visszakanyarodnék, ez a közös családi programok, ami ahogy már... Hogyha nagyon sok gyerek van, és nagyon nagy a korkülönbség, már egyre nehezebb, mert annyi felé szaladnak. De akkor is meg kell próbálni egy hangverseny, egy közös városnézés, egy közös múzeum, bár azt úgy tűnik, hogy unják, de aztán később, évekkel később kiderült, hogy jó volt. Egy színház, most karácsonykor egy annyira jó találattal sikerült élmény ajándékot adnunk a legnagyobbaknak, a 19 éveseknek és a 17 éveseknek, valamint a 3 nagyszülőnek. A legnagyobbak kinéztek egy színdarabot, és az volt a karácsonyi ajándék, hogy csak ők kaptak színházi jegyet. És csak a nagyszülőkkel mehettek el. Apósom egyébként egyáltalán nem egy nagy színházba járó, ő végig szenvedte a darabot magát, mint olyan, de mondta, hogy de az akkora élmény volt, hogy ő az unokáival ment, és most csak az unokáival, és semmi egyéb. Tehát nagy családon belül is megvolt ez a közös családi program.
Azért lépjünk vissza egy picit a sodrunkba, hogy a közös programok mellett ami még nagyon-nagyon fontos és nagyon-nagyon jó segítség a gyereknevelésben, ha feladatokkal látjuk el, időnként halmozzuk el. Minden gyerek szeret dolgozni, mondta egy nagymama korú és sokszoros nagymama ismerősünk, minden gyerek nagyon szeret dolgozni, amíg a szülő le nem neveli róla. Alapigazság. Tehát ezt abszolút igaz, hogy ha kornak, nemnek, erőnek, és hát az öntudatnak nem mindig, de az öntudatának megfelelően leterheled. Ugye férfi embernél előbb nő meg az öntudat, mint a fizikai erő, de időnként az se baj, ha azzal szembesül, hogy hát ő nem biztos, hogy egyedül meg tudja nekem emelni az autót, amíg én kereket cserélek, de ha megfelelő feladatot kap, és ő ott van, és segít, és csinálja, és megéli az alkotásnak az örömét, hát az egy életre megmarad.
Amikor icipici, nem fontos, hogy az legyen a felállás, hogy anyuka pakolja a boltban a kocsiba a cuccokat, és közben félszemmel azt kell esni, hogy hova rohangászik el a gyerek. Meg kell kérni rá, gyere, segíts. És boldogan mennek. És akkor már is az neki egy feladat. Amikor nagyobb, akkor a fűnyírás volt nálunk egy ilyen. Számtalan. Tehát
én nem félek hozzá a fűnyíróhoz, mert az a fiúké.
Igen. És emellett pedig szintén nagyon lényeges, hogy mit hall a gyermek a mi szánkból. Úgy próbáltuk ezt így megfogalmazni, hogy annyira természetes, és annyira elvárjuk a boltostól, a szervizestől, a főnököktől, az óvónénitől, meg a tanítónénitől, hogy tisztelettel beszéljen szépen, udvariasan. Tanítsa meg a gyereket erre, és várja meg azt, hogy ő is így beszéljünk egymással otthon is. A rádordító, főleg gyerek visszaordít, nem szeretlek, utállak, hülye vagy, ilyet is néha hallani az utcán, hogy ekkora pici gyerek így leordítja anyukát. Ez szerintünk elfogadhatatlan.
És nem az óvodának, meg az iskolának a feladata. Tehát ez félreértés ne essék. Az egyik Emanueles társunk tett föl egy Facebook hivatkozást, hogy lájkolt, ha te is egyet értesz azzal, hogy az iskolában tanítsák meg a gyereket gazdálkodni kertben is, meg pénzügyekben is. És én nem neki, hanem a cikk írójának szántam, hogy na, ilyen marhaságot én nem vagyok hajlandó lájkolni, mert erre elsősorban a szülő hivatott, hogy megtanítsa a gyereket. Ne kenjünk mindent az iskolára. Nem, ezt otthon kell megtanítani a gyereket, ezekre is. És otthon kell megismerni a gyerekünket. Otthon kell, tehát nekünk kell legjobban ismerni a gyerekünket, ahhoz, hogy tényleg ilyen dolgokra meg tudjuk tanítani, és ahhoz, hogy megismerd, ahhoz nem lehet megkerülni, ahhoz beszélgetni kell vele sokat.
Támogatandó szerintünk abszolút a légy szíves, a köszönöm, a ne haragudj, részünkről is, főleg ahogy nagyobbak. Tehát összességében szerintünk a fő elv az, hogy ahogy szeretnéd, hogy bárki hozzád szóljon, arra stílusra neveld a gyermekedet. És ehhez rendkívül nagy segítség, ha minél többet beszélgetünk.
Egy anyuka jött azzal hozzám, hogy a gyermeke nem hajlandó elkezdeni beszélni. Szeptemberben kezdenék az óvodát, és közben a gyerek gagyogott valamit, és mert azt akarja mondani, mondta nekem. És én válaszoltam, hogy nem értem. És aztán apuka kivitte a kisgyereket, és leültünk az anyukával beszélgetni, és mondtam, hogy tessék szívesen elkezdeni nem megérteni azt, amit a gyerek gagyog. Hát légy szíves, mondd el nekem, hogy a klasszikus az ubulka, amikor mindenki csak nem baj ubulka, nem, és egyszer csak ubulka benyit a szobába, hogy szeretném jelezni, kedves szüleim, hogy leégett a kalács a sütőbe, kivettem, eloltottam a tüzet, és rendbe raktam a konyhát. Mindenkinek, hogy ubulka, te így tudsz beszélni? Hát eddig miért nem beszéltél? Eddig nem égett oda a kalács. Tehát várjunk el a gyerekünktől ilyeneket, beszélgessünk vele, sőt, hallgassuk meg. Tehát hagyjunk arra időt, van, hogy fél óra, hogy kinyögi azt az egy mondatot, hogy az óvodában olyan rossz volt, mert amikor játszottunk, engem megrúgtak labdával, és utána ráérünk a kis lelkét pátyolgatni, amire nem is biztos, hogy igénye van, csak el akarja mondani. Tehát kell arra alkalmat teremteni, hogy beszélgessünk. Ha több gyerekünk van, akkor külön-külön négy szem közt. Van olyan, hogy valamelyik gyerekkel elmegyünk két darab csavart venni az obiba. Nem kéne, csak hogy beszélgessünk addig. És a másik, hogy én is elkísérlek, nem, ne haragudj, most olyan dolgunk van, hogy... És akkor meg lehet tudni, hogy te kivel voltál sétálni, hogy álltok a kis barátnőddel, hogy állsz a tovább tanulással, mit olvasol, és hagyni kell őket beszélgetni egész pici korban is, egészen pici korban is. És itt azért már elindul az ívünk, hogy itt az életkornak megfelelő alkalmakat kell erre teremteni, és egy picit figyelni kell arra, hogy édes gyerekem, most foglald össze, most mondd el, gondold végig, mert ugye amikor egy négy éves gyerek mondja, hogy de apa, azt szeretném, ez teljesen természetes, de amikor már a 10-12 éves is csak azért, hogy beszéljen, beszél, akkor erre is meg kell tanítanom, hogy most gondold végig, és mondd el szépen előre. Hiszen nem egy merev viszony van köztünk, tehát ő ezt tudja, hogy mindig nagyon nagy szeretettel vesszük körül, és ugyanúgy, ahogy a kicsi gyereket nem hagyjuk magára, azért ezt a beszélgetést, ezt a nagyobbaknál sem szabad elengedni. Egész más lesz a stílus. Kicsit belepörgetünk, hogy gyorsabban eljussunk a nagy kamaszkorig, de el kell jutni odáig, hogy a nagy kamasszal hogyan tudunk célt érni, és hogyan tudunk vele beszélgetni.
A sok-sok beszélgetés a nélkülözhetetlen ahhoz, hogy nagyon jól megismerjük, és még csomószor is sem fogjuk megismerni, nekünk a harmadik gyerek az örök talány, pedig sokat beszélgetünk vele, tehát ez nem lesz abszolút kulcs, de mégiscsak a nagy semminél sokkal több. Mert akkor reménykedhetünk abban, hogy észre fogunk venni egy csomó változást, és mi magunk is képesek tudunk lenni, változtatni a saját viszonyulásunkon, mert kell, mert a gyermekünk nő, és egyre másabb lesz, és most akkor szépen átcsúszunk a felsős korosztályra, ahol több pedagógus tapasztalatot is hoznék. Én nekem most végzett, az elmúlt négy évben voltam 5., 6., 7. és 8. osztályfőnök, és összességében erről a korszakról az egyértelmű, vagy azt lehet mondani, hogy hál' Istennek egy nagyon sok apró kis feladattól felszabadul a szülő. Nagyon sok apró logisztikaitól, ugyanis azt már meg tudja csinálni a gyerek egyedül. Egyre önálló, már egyedül utazik, egyedül fizeti be sokszor az ebédpénzét, az osztálypénzt. Jó esetben hazahozza az aláírandókat az iskolából, visszaviszi, odaadja. Számtalan, már el lehet küldeni egyedül boltba, ki tudja fizetni. Annyi minden, sok mindenben egyre önállóbbak a gyerekek, és ezt ők igénylik is. És nagyon jó, és kell is nekik teret adni. Egyre sok mindenben próbálják ki magukat, tanulják meg. Amit én pedagógusként láttam, az, hogy fennáll a veszélye, hogy sok szülőnél azt láttam, hogy annyira jól esett nekik felszabadulni egy csomó apróságtól, ami addig mind a mi gondunk volt. Hogy észre se vették, de a végén igazán nagy dolgokban is abszolút önállóságot adtak a saját gyermekeiknek. 12-13 éves gyerekeknek. Tehát pedig ebben az időszakban a gyermekek még abszolút gyerekek nem tudnak reálisan felmérni helyzeteket, amiben benne vannak.
Tehát ők fejlődnek nőiességükben, férfiasságukban, ugye nemnek megfelelően. Szellemi tartalommal azonban nekünk kell mindezt megtölteni. Tehát a mértéket azt nekünk kell tudni. Tehát, és itt kapcsolódunk be, hogy döntésre kell tanítani a gyereket. Ugye most jutunk el arra a döntési pontra, hogy na most a szárnyát kéred, a mellehúsát vagy a combját a csirkének. Egy szelet vagy két szelet húst tudsz megenni. Ez az ő döntése, de hogy megeszi vagy nem eszi meg, ez nem. Ez nem döntés. A kicsi gyereknél ugyanezt eljátszottuk azzal, hogy fogod a kezem és úgy jössz mellettem, vagy készfogás nélkül jössz mellettem. Tehát innen már egy kicsit nagyobbat lépünk. Azt lehet mondani, hogy te most megterítesz, ugye, hogyha több gyerek van, vagy lepakolod az asztalt. Tehát már egy más döntési kategóriába került, de a mértékkel még mindig nincs tisztában. És megéli azt, hogy ő nagy, mélyül a hangja, főleg a mutáló, kamaszodó fiú. Iszonyúan tudnak ordítani, megemelik a hangjukat, ezzel azt hiszik, hogy igazuk is van. Az önérzetük hatalmas, de az én képe, az ön magáról alkotott képe, doktorul propriocepciója, és az ön képe, az teljesen torz. Abszolút bizonyos dolgokban teljesen túlértékeli magát, tehát autóvezetés, hát én is tudok már 14-15 éves gyerek, hogy mi az, hogy elindítom az autót, persze el is indíthatja, csak megtanítom, hogy hogyan indítod el, és hogy nem teszed sebességbe az autót. Tehát bíztatom, dicsérem, elismerem lányoknak a szépségét, a fiúknak az ügyességét, mert most a hormonjai irányítják. Az ész még mindig nálunk van, és erről nem szabad megfeledkeznünk.
Az iskolában nagyon sok példát láttam osztályfőnökként arra, hogy mennyire az érzelmeikkel látnak egy-egy helyzetet ez a korosztály, és mennyire nem reálisan, valósan, ami történik. Az egyik ilyen példám volt, jött le hozzám a kis diák, remegett az izgalomtól és a benne dúló érzelmektől, el volt törve az ujja, és képzeljem el, hogy az előző órán a tanár vele is megiratta a dolgozatot, és meg kellett írnia. Tényleg, meg kellett írnia. Persze, amikor megkérdeztem a tanárt és az osztálytársakat, akkor már kristályosodott a kép, de az ő ennek a legénykének a szemében ez a szituáció a világ legnagyobb igazságtalansága volt. Hogy lehet ilyen kegyetlen valaki, hogy a törött ujjúval ír a törött dolgozatot? Valójában az történt, hogy ő jelentkezett, hogy neki el van törve az ujja, majd ezt olyan sokszor mondta, hogy ő nem tud írni, stb., hogy egyszerűen elkezdte zavarni az órát, mindenki már neki kezdett volna, a tanár elvesztette a türelmét, és azt mondta, hogy most leülsz, megírok te is. Tehát valójában ő hibázott, de ő ezt nem látná be. Tehát ezzel párhuzamosan a belegondolok, hogy milyen sok szülő abban az osztályban, amelyikben osztályfőnök voltam, abszolút az ilyen torzan megélő gyerekek kezébe adott nagyon fontos döntéseket. Azt kell mondjam, hogy ők szerintem súlyosat hibáztak, ugyanis azt távlatokat, hosszú célokat, hidegebben nézni szituációkat mi felnőttek tudunk. Ez a korosztály az esetek többségében nem képes rá. Egyszerűen biológiailag nem képes.
Nem érett rá.
Nem érett rá. Jó, például, hogy tölti a délutánt? Nagyon több olyan diák volt nálunk, akik délután 1-től, délután 5-ig, semmi mással, elfolyt a délután, csak beszélgettek. És volt olyan, ahol a szülő viszont megszabta, hogy hogyan töltöd.
És a költözködés. Igen, már mostanában, de tényleg ilyen kis prostituáltak a
költözködés.
Abszolút, igen. A szülőnek írt az iskola, talán az osztályfőnök, hogy a gyermeket törvény szerint 3:30-ig az iskolában kell tartani, ha nem kívánják, nem kívánnak élni ezzel a lehetőséggel, írják be az ellenőrzőbe. A Facebookon jelent meg a háborgó posztja a szülőnek, hogy az ő gyereke el tudja dönteni, hogy mit akar.
Pedig nem, ez a korosztály nem tud reálisan dönteni, én ezt állítom.
És ugyanakkor ők nagyon kedvesek, tehát ilyenkor a legkedvesebbek, legaranyosabbak a gyerekek, legfogékonyabbak a művészetre, megélik azt, hogy ők képesek erre. Tehát amióta ilyen 6.-7. osztályban a gyerekeink rákaptak a fiúk a fűnyírásra, főleg, hogy bridge-motoros fűnyíró került a házba, nem jutok hozzá. De ugyanígy be lehet fogni őket, vasalni, mosni, most te bepakolsz a mosogatógépbe, vagy kipakolod a tisztát belőle, te megterítesz, vagy lepakolod az asztalt, tehát ezeket a feladatokat ők igénylik, és nagyon szeretik. Itt el szoktam mondani, hogy a Melokó Miklóssal volt szerencsém megismerkedni még gimnazista koromban, és ő mindig azt mondta, hogy ő azt sajnálja, hogy ő annyira műveletlen. És hogy az ember egy pillanatra megáll, hogy micsoda, hogyha bármiféle világ vagy magyar történelmi esemény felmerül, akkor ez az ember megszoborja, és szebbnél szebb gondolatai jönnek, és ezt formába tudja önteni, hogy ő műveletlen. És elmondta, hogy igen, mert a 8-osztályos iskola rendszerben az ő évfolyamukat kényszerítették elsőnek. És ők addig úgy jártak, még úgy kezdtek, hogy lesz 4 elemi, utána vagy 2 polgári annak, aki aztán szakmát tanul, tehát 6 osztályt végez, illetve 8 gimnázium annak, aki tovább tanul. És ez egy nagyon jó rendszer volt, hiszen a gyermek még 5.-6. osztályban terhelhető, tanítható. Aztán 7. osztályos 13-14 éves korában, ahol a hormonok belépnek, ott elveszti a mértéket. És ott nem szabad őt gyötörni teljesítménnyel, meg követelményekkel, hanem ott ő a művészetekre, a szeretetre, a szépségre, a sportban halálra, hajszolásra, idézőjelben mondom, tehát ezekre fogékony nyelveket lehet tanítani, művészettörténetet, irodalmat, énekzenét, stb. Tehát ilyenkor lehet megfogni ezeket a gyerekeket. És a mai napig a 8-osztályos iskola rendszerben a továbbtanulást a 7.-8. osztály teljesítménye határozza meg. Csoda, hogy frusztráltak? Nem csoda. Csak ezt nekünk kell szeretettel pufferelni. És itt jön be az, hogyha én jól megalapoztam a gyerekemet, és van egy rendszer az életében, amire támaszkodhat, és ott van a szülő szeretete, aki azt mondja, hogy édes gyerekem, nem baj, hogy neked törött ujjal meg kellett írni azt a hittan dolgozatot, az a baj, hogy te beledumáltál az órába, és megzavartad a többieket. Érted? Nagyon szeretünk, mert azon már nem tudsz változtatni, de legközelebb figyelj oda rá.
Igen, egyfajta vezérfonal lehet abban, ugye az előbb említettem, hogy szerintem nem tud ez a korosztály igazán sok mindenben reálisan dönteni. Mi viszont felnőttek tudunk, hogy, és ez egy nagyon nehéz mérlegelés napi szinten, hogy mi az, amiben hagyjuk dönteni, önállósodni, és mi az, amiben nem. Egyfajta vezérfonal lehet, hogyha olyan jellegű döntésről van szó, amit tudom, hogy én felnőttként vagyok csak képes látni hosszú távon annak a következményét, akkor itt fönn kell, hogy tartsam a jogot, hogy ebben én döntök. Azaz, van ilyen, hogy szabad, nem szabad. Az, hogy most ő a piros pulóverét akarja, vagy a szürkét, nyilván jó, ez egy apróság. De ugye a miniszoknyát, ahogy említett a Laci, tényleg kis...
túlosztál.
De nem, sajnos nem túlosztál. Sajnos nem túlosztál. Mi mindenbe tudnak öltözni. Látja anyuka, hogy ilyen kis miniszoknyába akar elvenni 7.-8. osként, és nem pedig a nadrágban, holott én felnőttként fel tudom mérni, hogy ez igenis hosszú távon, ha ő, neki az a célja, hogy maga mutogassa magát, nem lesz, nem fog jóra vezetni. Ő pedig az érzelmeivel csak azt látja, hogy mindenki így öltözködik videókon, nagy plakáton mindenhol, tehát ő is így akar, akkor itt fenntartom a jogot, hogy igenis szülőként megszapassam, hogy nem lehet. Tehát vannak ilyenek. Van egy nagyon szép példám, az okos szeretetteli, de mégiscsak, hogy milyenek neveztettek, következetes és határozott szülői viselkedésre az osztályomból. Amikor hetedikesek voltak, az egyik kicsit túlérett lánykát kiszemelte magának, nálunk gimnázium is van, tehát keverednek van. Kiszemelte magának egy akkor már 18 éves, 11-es legényke. És elkezdődött a románc. Nem én voltam az egész. Ja, és a legényke, nem szép dolog ilyet mondani, de valóban nem egy magabiztos lelki alapokon nyugodt szegény, hanem nagyon labilis, ez mind megmutatkozott a külsőkben, és a hülyenzik, hogy fekete sminkben, de tényleg úgy nézett ki a srác, meg a szegecses nyakörzben, meg egyebekben. Piszinget nálunk nem volt. De ha hordhattak volna, biztos lett volna jó néhány. Nem én voltam az egyetlen tanár, aki szólt a szülőknek, és végig élték a rákövetkezendő bőfél évet, mire ennek a románcnak vége szakadt. Jól szakadt vége, kikerült belőle a lány. Ugye a hetedikben a tanulmányi átlaga súlyosan kárát látta, de ennyi, hál' Istennek nyolcadikban magához tért, és ezt tudta kompenzálni. És végig gondoltam, hogy ha a kettő közül a következetes, de mégiscsak határozott szülői irányítás és a szeretet közül csak az egyik van meg, a határozott szülői irányítás, tehát az a kislány nem érheti meg azt, amit megélt, hogy oda mehetett a szüleihez, bizalmába avathatta a saját szüleit, beszélgettek nagyon sokat, annak ellenére, hogy tudta, hogy a szülei ellenzik ezt a kapcsolatot. Ha nem lett volna meg a szeretet, akkor valószínűleg lázadást patorkolik a kislány részéről. És most ő is emós, és rossz tanuló, és stb. Is. Ha csak a szeretet lett volna meg, de nincs a szülői irányítás, ami néha megszabta, hogy nem mehetsz, vagy elmehetsz, de csak eddig, stb. Stb. A sráccal. Ha csak a szeretet van meg, de nincs a szülői irányítás, akkor valószínűleg az lett volna, amit a kislány akar. Kislány mit akar? A fiút. Ugyanott vannak. Így viszont ezzel a kettővel együtt felvértezve a szülők, szépen, nagy nehezen, valamit jó néhány ima háttérrel felvételzve, de zárja vissza, szépen túlélték ezt a korszakot, és kikerültek ebből a család, ezt a gödörnek érte meg, de hát az is volt valahol.
És lassan ugye a kamaszkorból kikerülve eljutunk oda, hogy tovább tanulás, és illetve kamaszkor derekán elérünk oda, hogy tovább tanulás, és azt kell megint csak a szülőknek elmondani, hogy a gyerek nem képes a saját továbbtanulásában dönteni. Tehát megint ezt picit ilyen vezetés-elméleti nyelvre fordítva, a projektterveket, a rövidtávú terveket a gyerekkel egyeztetjük, és megadjuk azt a lehetőséget, hogy ő döntsön különböző projektek közül. A stratégiai tervezést, ami hosszú távra szól, azt a szülők egymás közt végzik, és olyan keretet biztosítanak, amiben ezek a projekttervek beleférnek. És egy ilyen pont az iskolai továbbtanulás, amire megint csak vannak elrettentő példák, ahol beküldték a szülők a Bianco továbbtanulási éveket, aláírva, hogy az legyen, amit a gyerekem akar.
Ez az én osztályban volt, igen.
És nem veszik azt tudomásul, hogy a gyerekük nem egyetemista. Tehát nem az van, hogy munkahelyek közül választ, holott még középiskolás sem, és ugyanakkor azt látjuk, hogy még egy középiskolás sem kifejlett személyiség. Tehát középiskolában olyan dolgokkal szembesültünk, amire soha nem gondoltunk volna. Elengedtük az ország egyik végébe, egyházi iskolába az ikreket. A Marcell, aki, tehát alapvetően két különböző gyerekről van szó, hiába ikrek. A Marcell ő az, aki élvezi az életet, az Eszter az, aki megküzd az életért. Az Eszter az, aki egy jól megalapozott gyerek, akiből bármi lehet, nehogy azt higgyük, hogy ez a jobb. Egyik sem jobb, mint a másik, mondom én. És végig kitűnő tanuló volt, általános iskolában tanárok és diákok szavazatával lett iskola első, és kis szobor, meg emléktábla, meg kutyafüle, minden. Gimnáziumban szintén mondjuk volt egy év, azt hiszem, hogy a testnevelésből becsúszott 4-es, de jó. És hálát adunk a Jóistennek, hogy olyan közegbe került, és olyan középiskolába, ahol az osztályfőnökük abszolút bizalmas, bensőséges viszonyt épített ki a diákokkal, hogy közösségben volt, és ezt csupa nagybetűvel kell elmondani, hogy közösségben volt, mert ez a közösség volt, aki először jelzett a tanárnőnek, az osztályfőnöknek, aztán a tanárnő is ilyen kapcsolatban volt az Eszterrel, hogy baj van, és ilyen kis pszichés labilitás irányába indult el a gyermekünk, mert ő volt az, aki falta a könyveket, és itt megint csak egy nagyon fontos sarokpontra kell fölhívni a figyelmet, hogy beszélgettünk vele, sok minden előkerült, az olvasmányai érdekes módon, csak ilyen érintőlegesen, és itt szembesültünk azzal, hogy ezt az alkonyat, hajnalhasad, és az összes ilyen, ilyet nem mondok, csúnya, vámpíros könyvet elolvasta, és a végén ezt megfejelendő kezébe került egy amerikai szörnyedvény, egy öngyilkos lány, aki az a címe a könyvnek, hogy 13 okon volt, hogy a 13 embert, akit ő okának tartja az ő öngyilkosságának, a halála után ilyen-olyan magnó felvétellel egyébben hogyan terrorizálja. Tehát amikor ez kiderült, hogy az Eszternek ilyen mindenféle gondjai vannak, én ugyanoda jártam iskolába, ugyanígy harmadik év, második fél évének az eleje volt a mélypont. Tehát ez abszolút jellegzetes periódus, hogy 17-18 éves kor környékén nagyon magukra hagyottnak érzik magukat, nagyon céltalannak, ahol ott kiderült, hála Istennek, hogy az Eszter csak unatkozott. Tehát, hogy őt az iskola nem kötötte le, mert még nem volt annyi plusz feladat, és ő ezeket röhögve lépte át, és már bocsánat a szóért, de minden szart elolvasott, ha kell, ha nem. És itt, hála Istennek, tényleg egy nagyon jó közösség, egy nagyon jó visszajelzést adott, nagyon jó időben, meg tudtuk ölelni, át tudtuk ölelni, és fel tudtuk oldani, hogy az nem valóság, az egy aljasság, és tényleg itt jön a kegyelem, meg a közös imádság, amiről azért nem beszélünk külön, mert az annyira átszövi az itt jelenlévők életét is, remélem, hogy ez nem kérdés, hogy imádságban és imádságra neveljük a gyerekeinket, hogy amikor elmondta, hogy mit érzett, láttam, amit ő látott. És mondtam, hogy tudok veled azonosulni, és hitelesen tudtunk beszélgetni. Tehát itt jön az, hogy mennyire ismerem a gyerekemet, és itt jön az, hogy ő akkor töltötte be a 18-at, 18. születésnapja előtt volt, egy-két hónappal.
Egy ilyen mély depressziós korszakkal volt, igen.
És hetek kellettek, hogy ezen átlendüljön, és most már mosolyogva beszélünk róla. Tehát nem felnőtt, még az akár nagykorúság küszöbén álló gyerekünk sem, nem autonóm személyisége, hogy a házasságunkban nem külön személyek vagyunk, a családban sem engedjük el, mert felelősek vagyunk érte.
Ahhoz, hogy akkor az Eszter ugye hozzánk fordult, tudtunk vele beszélni, meggyőződésem, hogy az a számtalan közös élmény és beszélgetés és szeretetteli családi együttlét alapozta ezt meg. Valamint egy jóvár olyan kis apró trükk, amit szeretnék veletek megosztani, amivel szerintem a kiskamasz, nagykamasz korukban sikerült elérni, hogy ne távolodjunk el egymástól, és egy szerető család voltunk. Azt már említettük, hogy nagyon-nagyon alacsony az önértékelésük, és most megint nagy felsős korosztálytól, gimis, ezt a korosztályt átérdelve mondom. Nagyon kevésre értékelik saját magukat. Úgyhogy mi rájöttünk, hogy igenis rá kell állítani a radarjainkat, és nagyon tudatosan oda kell figyelni, hogy minél többször dicsérjük őket, apróságokért is, kevésbé apróságokért is. Hogy észrevegyük, amikor okosan döntenek, ha észrevegyük az apró felnőttes viselkedéseiket, ha csak az annyi, hogy leveszi a poharat és megterít, és először a tesójának adja. Jaj, de aranyos vagy, hogy gondoltál rá. Hogy számtalan, a felnőttes viselkedésért számtalan pozitív visszajelzést adjunk. Ki vannak rá éhezve, ez a korosztály. És mint a szivacs, magába szívja, de már száraz, és szívná be még. Nagyon-nagyon fontos, hogy rengetegszer dicsérjük, adjunk nekik pozitív visszajelzést. Teljesen természetes, hogy meg kell csinálni, be kell ágyazni, hogy kell segíteni teregetni, hogy kell segíteni kipakolni, bepakolni a mosogatógépet. Tudom, ez tök természetes, de ebben a korban nagyon fontos, hogy visszajelezek és megköszönjem. Hogy ő ezt úgy érezze, hogy tényleg fontos, amit megcsinál.
19 éves nagy Lakli Marci fiamnak az, hogy megdicsértük, hogy milyen férfias a szakállal. Tényleg, hát ki gondolná, hogy férfi embernek erre kell, hogy az Esztert szépségemnek szólítom, mert az is.
Mondjuk ki, szó szerint mondjuk ki a gyermekeinknek, ne csak egyszer, sokszor, hogy szép vagy.
Hogy és jó, mondjuk, hogy te így, vagy.
Mondjuk ki, hogy olyan jó, hogy te vagy az én gyermekem. Én olyan szerencsés vagyok, szerencsés szülő vagyok, hogy téged kaptalak. Mert hihetetlenül fontos nekik ebben a korban. És említette az András a továbbtanulást, és így mondtam, hogy most már ugye rendkívül önállóak a nagyok, a 19 évesek, jövőre már egyetemisták. És még mindig volt olyan pillanat, amikor azt láttuk, hogy mi látunk felnőttesen hosszú távlatokban. Például szintén Eszter lányunk, remek jó nyelvérzéke is van, ő egy ilyen kivétel így a családban. Remek jó nyelvérzéke is van, és talentuma ez. Tanult is még pluszban a második nyelv franciából, el is végzett valami tanfolyamot, odaért, hogy letegye a középfokú nyelvvizsgát, és hogyha sikerül. Megtorpa.
Rá kellett dörrennem.
Itt nekünk vissza kellett nyúlni az évekkel korábbi szülői határozottsághoz, hogy nem érdekel, elmész. El kell menni. És itt meg kellett élnie, hogy nincs, nem, itt most
és mi lesz, ha nem sikerül, agyonütlek. Mi lesz, de hát persze. Mi lesz, ha nem nézel, biztos, így csak lehet. Választhatsz.
19 évesen meg kellett, hogy élje, hogy itt most nekünk szülőként határozottan irányt kellett szabni, és nem engedtünk a...
És de jól jött az a plusz 40
pont. És természetesen nagyon jól jött, hát annyi nem csak plusz 28, de így vették fel oda.
Szintén az Eszter a jól megalapozott gyereknek a bizonytalanságával, hogy bármi lehetnék. De tényleg, tehát alaphangon volt 463 pontja.
473
pontja. Az a jogra. Ja. És akkor elindult erre, hogy... Hát nyelvekkel szeretnék foglalkozni, és hát keleti nyelvek tudománya, és egy szak arabisztika, és hát úgy begöndörödött az orrom szőre is ettől, hogy hát igen, de nem lehet, tehát ilyenkor nincs válasz. Meghallgattam, és fú, Esztike, ez tök jó, ez gatyát felkötni, mert ide nagyon keveset vesznek föl, csak Én azon gondolkodom, hogy ugye egy ilyen arabisztika nyelvész szakértőt kivégzett a Boko Haram, mert kiderült, hogy kémkedik. A három másikat alkalmazza a katonai titkosszolgálat. Nem biztos, hogy szükség van ám most még egy emberre. Ez kihalásos alapon megy. Szó szerint idézem, tehát nem, itt most nem ironizálok, ez így zajlott. És akkor gondolkodott, hogy mert szerinted ez olyan fölösleges? Nem azt mondom, hogy fölösleges. Nem, szó nincs, csak gondold végig, hogy te persze nagyon klassz, de te mit szeretnél csinálni? És akkor eljutottunk odáig, hogy tulajdonképpen a jog önmagában semmire nem jó, de mindennek az alapja, ezt az egyik barátom mondta ki neki.
Fogalmas sincs, hogy mit szeretne csinálni.
És ő ilyen nyelvi lektorálás, könyvkiadás, stb. És mondtam, hogy nézd, tehát elindulsz egy úton. Ha lesz egy jogi végzettséged, cég alapításban otthon vagy, csinálsz egy céget, meg tudod finanszírozni a posztgraduális képzéseidet, tehát nincs ebből semmi gond. De nézzük tovább, hogy mit lehet, nyelvi szakokat egyemet, és akkor eljutottunk úgy, hogy Corvinus nemzetközi tanulmányok első helyen, Pázmány jog, ELTE magyar-angol szak, és még valami ilyen anglicisztika, mert azt ki nem hagyjuk. Tehát egy abszolút homogén valami. És mikor úgy összenézte a pontjait, hogy hát tulajdonképpen...
A szociális munkás.
Ja, igen. És, de mi lesz, ha egyikre se vesznek föl? Hát kislányom, megvan a francia nyelvvizsgád, elmész Párizsba nyelvet tanulni, és te leszel az egyetlen fehérbőrű kukás Párizsban. Pont. És ez úgy tetszett neki, hogy na, végre valami perspektíva. De tényleg, tehát ugyanez volt a reakció, és ő mondogatta is, hogy akkor megyek kukásnak Párizsba. És elkezdte számolgatni a pontjait, meg elkezdett gondolkodni, meg nézte, hogy kik mennek nemzetközi tanulmányok szakra, meg mire is lehet használni. Az ő neki pont nem fekszik, de a Pázmány jog, és az unokatesóival is beszélgetett, akik jogász hallgatók mindkét oldalról, és akkor rájött, hogy tulajdonképpen ez egy jó kis szellemi kihívás, ha más nem, akkor addig, amíg tanulunk, addig időhúzásnak jó lesz. Beírta elsőre, és akkor a felvé kidobta, hogy 473 pont.
Nagyon sok. Na mindegy. Ez,
tehát ez csak azért részleteztem ennyire, hogy ha az eleje is megvan még az előadásnak, bár nagyon sokat dumáltunk, akkor egészen attól, hogy előfordulhat, hogy a popsira csapunk és korlátozzuk a gyereket, eljutunk felnőtt korban egy olyan íven, hogy itt már a kisgyermekkori korlátozástól a kiskamaszkorban szükséges irányítás megbeszélésen át egy közös gondolkodásig a gyerekkel. És ez egy hihetetlen izgalmas időszak, hihetetlen jó játék, és döbbenetes visszanézni a korabeli saját magunkat, hogy egy ilyen elvágólagos, szögletes, időbeosztó közösségbe nem megyünk, mert nincs időnk rá, és tényleg én akkor úgy gondolom, hogy mi akkor jól döntöttünk, hogy fafejűek voltunk, és a Jóisten akkor is nagyon szeretett bennünket, eljutottunk odáig, hogy a gyerekeink már azt lesik, hogy Budapest az nem kérdés, mert tovább tanulnak mind a ketten, hogy milyen közösséget keressenek maguknak.
Igazándiból ez is példa volt az Andrásnak, ez a tovább tanulós, arra, hogy itt már, amikor már 18-19 évesek, jó, időnként tényleg határozott szülői igennel, vagy csak ezt meg kell csinálni, bele kell nyúlni, de ez már egy vagy két alkalom. Egyébként meg itt már csak közösen tudunk gondolkodni, és mi előtte vagyunk az egyetemista korszaknak, leültünk, végig gondoltuk a kis céljainkat ezzel kapcsolatban, és rá kellett jönnünk, hogy most már nem is tudjuk megtanítani őket semmire. Tehát újra. Megtanultakat, már megtanultakat, még mélyíthetjük, csiszolhatjuk, ők gazdagíthatják, de ez már messze nem a megtanítás időszaka. Most már el kell őket engedni teljesen. És a szülői feladatunk teljesen, valószínűleg teljesen meg fog változni. Mi most jelenleg úgy gondoljuk, hogy az igazi szülői feladatunk a két ikerrel kapcsolatban az lesz, hogy egy olyan családi légkört tudjunk teremteni, ahová felnőttként örömmel tér vissza. Ahová, ha bónuszpont megkérdezi a tanácsomat, vagy meghallgatja, vagy mondhatja azt, hogy kösz madumá, és akkor nekem el kell hallgatnom, de hogy örömmel tér vissza, szeret a mi társaságunkban lenni, szeret a családi körben lenni, ahogy annak idején én láttam az Andrássék családjában, és ahol valójában az én családom is, hál' Istennek, ilyen.
És nagyon torz dolgokat látni, ugyanúgy, ahogy a kicsi gyereket elengedik, hogy a 25-28 éves, még egyetemistát cipelik a szülők jobbra-balra. Megyek érted autóval, kisfiam, kislányom. Tehát igenis fel kell készülni arra, hogy elengedjük őket, és meg kell tanítani őket arra, hogy ha te innen kiléptél, ez már az én otthonom, illetve a mi otthonunk, nem a tied. Mindig szeretettel várunk, mi mindig a családod vagyunk, de ez az otthon, ez a mi otthonunk. Téged arra készítettünk eddig, hogy teremts otthont magadnak. Ha ebbe bevonsz bennünket, nagyon szívesen segítünk, és ott vagyunk melletted, és támogatunk, és minden lehetőséget igyekszünk megadni, de az a te otthonod lesz. Ez a mi otthonunk. És köszönjük szépen, hogy meghallgattad.
Hogy az elején nem volt, amit a legesleg elején, hogy most voltattak a gyerekek?
Meg elfejtettem be.
19 évesek az ikrek, 17 éves a kisebbik fiunk, Barnabás, és 12 éves a legkisebb kicsi lányunk, Júlcsi.